A debreceni református kollégium és nagytemplom 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején betöltött szerepét ismerjük. 1849. április 14-én itt fogadta el az idéglenesen Debrecenben ülésező Magyarországgyűlést, a függetlenségi nyilatkozatot, és mondta ki ezzel a Habsburg ház trónfosztását. Arról azonban keveset hallhatunk, hogy a református egyház lelkészeinek és világi tagjainak milyen szerepe volt az eseményekben, és hogyan élte a forradalom után a reformátusság. Erről kérdezte Barát Béla történészt, a debreceni református kollégium igazgató tanácsának elnökét, Búzás Bori.
A debreceni református kollégium épületében beszélgetünk. Amikor ez a téma, maga a helyszín is abba az irányba viszi a figyelmünket, hogy felhív, hogy arról beszéljünk, hogy a szabadságharc időszakában Debrecen a szabadságharc egyik fontos központja lett, hiszen a magyar kormány, illetve az országgyűlés is Debrecenbe költözött, és konkrétan a debreceni református kollégium akkori épület részeiben is működtek ezek a intézmények, testületek. Ami fontos számunkra, és a debreceni református kollégium ezért egy nagyon fontos 1848-49-es emlékhely, tehát sok történetünk van csak itt a kollégiumban és ezzel kapcsolatban. A másik fontos történet, hogy ha a nagy templomra, illetve a nagy templom előtt lévő Kossuth szoborra tekintünk, a szoborcsoport egyik mellék alakja, könyves Tóth Mihály, aki debreceni lelkipásztor volt, és a szabadságharc utáni időszakban több éves fogságot szenvedett. Tehát a szabadságharc utóélete is nagy mértékben érintette a egyházat, a lelkészi kart. A 1848-49-es eseményekben nagyon sok protestáns és református egyháztag is részt vett. Tehát nem csak lelkipásztorok, akár tábori lelkészként, akár az események közelében lévő szemtanúként, az események megörökítőjeként, hanem más világi egyháztagok az események folyamatában jelen voltak, és ez igaz a 1848-as áprilisi törvények meghozatalára. Ott az egyik legfontosabb törvény, a 20. törvénycikk az egyház ügynek a rendezésére vonatkozott, és ott új, modern értelemben rendezte a magyar állam és a bevett egyházak viszonyát ez a törvény. Ezzel kapcsolatban 1848. szeptemberében egy miniszteri értekezletet hívtak össze, hiszen ez a törvény kimondta a bevett felekezetek állam előtti egyenlőségét és viszonosságát, ami anyagi az egyház finanszírozásnak a kérdéskörét, ennek a részleteinek a tisztázását is jelentette. Mivel korábban erre nem igazán voltak minták Magyarországon, legalábbis a protestáns egyházak tekintetében, egy katolikus egyház államegyházként működött, és az állami finanszírozás meghatározóan döntő részben a római katolikus egyházat érintette. Ehhez képest ennek a részleteinek a kidolgozása egy nagyon figyelemfelkeltő esemény volt. Az események nem adtak arra lehetőséget, hogy ez kiteljesedjen, ez a kapcsolat, ez az együttműködés, de erről nagyon komoly vita bontakozott ki ebben az időszakban. És persze arról is beszélnünk kell, és ez is érintette közvetlenül az egyházunk életét, hogy a régi egyházfinanszírozási rendszer is felborult a régi feudális viszonyok felborulásával, tehát egy mindenképpen új alapra kellett helyezni az egyház, a gyülekezeteknek a működését. Ott és akkor ez a lelkész családok, lelkészek számára komoly problémákat is felvetett. És hogy még tovább menjek, ezek a forradalmi gondolatok az egyház szervezetben is megjelentek. Több egyházmegyében új tisztviselőket választottak, akik aztán a helyi közéletnek is fontos eseményeiben részt vettek, szereplői voltak. Az én munkásságomban ide kapcsolódó személyiség volt, egyház történettel foglalkozom, Hegymegi Kis Áron, aki a Szatmári egyházmegyének a jegyzője lett nagyon fiatalon, és ő önkéntes tábori lelkészként részt vett az észak-erdélyi hadjáratban, de az ő pályafutása nem ezekhez a harci eseményekhez kötődött, hanem egyáltalán a korabeli egyházi életnek a eseményeihez. Részt vett a pesti miniszteri értekezleten, a Debreceni Református Kollégiumban a itt működő képviselőház ülését Kossuthtal is találkozott, tehát hogy ez az ő egész későbbi életpályáját is nagy mértékben meghatározta. A függetlenségi nyilatkozat az gyakorlatilag egyházmegyei szinten is hasonló nyilatkozatok kiadásával kapcsolódott össze, tehát nagyon sok esemény történt ebben az időszakban az egyházban.
Hogyha ezeket a változásokat nézzük, amit ugye a szabadságos forradalom hozott, vagy ennek az idején születtek, ezek később, miután lezajlottak az események, hogyan hatottak a lelkipásztorokra és a gyülekezetekre?
Nagyon összetett volt ez a hatás. Tehát egyrészt azt is elmondhatom, hogy ennek a szeptemberi értekezletnek a református előkészítő tanácskozásain, ahol már az erdélyek is részt vettek, hiszen ugye az erdélyi unióját kimondták Magyar Királysággal, ez azt is jelentette, hogy az egyházi élet újra szervezésében az erdélyi reformátusok is részt vettek, hogy egy országos zsinatot hívnak össze, aminek nyilván célja volt az, amit majd 1881-ben a debreceni alkotmányozó zsinaton tudnak majd elérni, hogy egy országos egyházszervezetet hozzanak létre. Mert korábban az egyes egyházkerületek önálló életet éltek, és csak ilyen informális, közös tanácskozó szervezetük volt. Tehát ehhez képest ez a gondolat, ez már 1848-ban felvetődött, a korabeli körülmények nem voltak alkalmasak arra, hogy ilyen országos zsinat összehívásra kerüljön, és ilyen szervezet. De a gondolat már ott megfogalmazódott. És hogy egyébként óriási hatás, mert a megtorlás jelentős része érintette az egyházakat, és azon belül a protestáns egyházakat, ez már a szabadságharc bukása utáni időszak, ahol a világi egyház kormányzat működését, tehát a református egyházban a lelkészek és a világiak közösen alkotnak egyházi testületeket, és csak a lelkészi, és volt egy időszak, amikor a lelkészi vezetőknek a működését fogadta el az állam, és egyébként a testületi működés pedig egyenesen tiltotta. Tehát gyakorlatilag az egész egyház szervezetet nagy mértékben átalakította ez az időszak, és folyamatosan törekedett arra az államhatalom, hogy egy új egyház alkotmányt adjon, ami az állam érdekeinek megfelelő volt. Ami elején pedig tiltakoztak ez ellen. A másik fontos szempont, hogy a magyarországi református egyháztagsága nagyobb részt, nem is kizárólagosan magyar anyanyelvűek voltak, tehát a magyar függetlenség, a magyar államiság egy fontos hívószó volt, ami eleink számára. Nem minden felekezetben volt ez ennyire egyértelmű, hiszen ott nemzetiségi vonatkozásban is lehettek eltérések, megoszlások, tehát hogy az, hogy a magyar reformátusság ennyire egységesen ki tudott állni a szabadságharc ügye mellett, ez mégiscsak egy fontos dolog, bár egyértelműen is itt is hangsúlyozni, hogy ez nemzeti ügy volt, tehát természetesen a evangélikusokkal, a római katolikussal sokkal együttműködésben tudták a nemzet szabadságát, függetlenségét képviselni.
Ugye a nagy templom és a kollégium, mint épületek, mint helyszínekről azért tudjuk, hogy ezeknek az eseményeknek hathatós része volt, de hogy ugye itt beszélünk olyan emberekről is, akik, vagy személyekről, akikről az egyházon túl nem biztos, hogy hallanak vagy tudnak, és mégis nagyon fontos szerepet töltöttek be ezekben az eseményekben. Hallunk ugye mindig Kossuthról, Petőfiről, de hogy az egyháznak a fontos személyeiről, akik tényleg részt vettek ebben, róluk kevesebb szó esik, úgyhogy egy picit emlékezzünk meg róluk is.
A tiszántúli egyházkerület akkori vezetői, Szobosztai Pap István, illetve Vai Miklós, két meghatározó személyiség volt abból a szempontból, hogy az 1848. évi 20. törvénycikk előkészítésében szerepet vállaltak. A tiszántúli egyházkerületnek volt egy beadványa, amit igazándiból nem beadvány volt, az egyes országgyűlési képviselőköz juttattak el egy 10 pontos javaslatot, ami nagy mértékben felhívta a figyelmet, illetve irányította a hit és lelkiismereti szabadság kérdésében a akkori országgyűlésben. Kossuthnak magának nagy szerepe volt ebben, személyesen nyújtotta be, viszont ebben az előkészítő munkában a mi egyházkerületünknek a vezetői fontos szerepet játszottak. Említettem Könyves Tóth Mihályt, említettem Hegymegi Kis Áront. Nagyon sok lelkészt kellene megemlítenem, akik részt vettek az eseményekben, vagy tudósítanak bennünket a mai napig is az akkor történt. A másik, ami nagyon fontos, hogy a kortársak számára segítettek értelmezni az eseményeket. Klasszikus Debrecenhez kötődő történet, hogy amikor Kossuth Lajos, illetve a magyar kormányzat megérkezett a debreceni kapuőr, Kossuth magyarok Mózese bejegyzéssel rögtön értelmezte is Kossuthnak, kormányzónak a személyét, és a Szentírás meghatározó személyéhez kötötte, és ennek az értelmezése is egy szakirodalmi érdekesség, hiszen ezt nyilván a korabeli református lelkészi kar igehirdetéseiben és Calvin institúciónak a gondolatai nyomán fogalmazódhat meg nyilván sokszoros közvetítő keresztül egy ilyen gondolat egy kapuőrben.
A megemlékezések alkalmával nem is domborítjuk ki, de az események lezajlásában nagy szerepet vállaltak a református lelkipásztorok.
Tehát általában az egyház különböző tisztviselői, a református kollégiumok diáksága, őket is mindenképpen fontos megemlíteni. A lelkészek a hátország biztosításában és egyébként a korabeli, hát nem tudom, egy társadalmi, egy civil életnek a irányításában tudtak egy ilyen nagyon nehéz időszakban szerepet vállalni. Könyves Tóth Mihálynak van egy igehirdetése, ahol a szabadság kapcsán a törvényes szabadságot emeli ki, hiszen a jobbágy felszabadítás és általában a forradalom szabadságharc időszakában jelentkező mindenféle változások időszakában igenis ez egy kérdés volt. Tehát az, hogy a társadalom hosszú távú szabadsága az egy bizonyos törvényes együttélési szabályok betartása mellett teljesedhet ki, ez egy nagyon fontos értelmező gondolat volt ott és akkor a gyülekezet számára, és tudjuk, hogy ezeket az igehirdetéseket nyomtatásban is megjelentették, tehát hogy egy szélesebb olvasói kört is elértek ezek a gondolatok.
Barát Béla történészt, a Debreceni Református Kollégium igazgató tanácsának elnökét hallották az elmúlt percekben.